A 85. Zsoltárból szeretnék felolvasni a 8-tól 12. terjedő versekig. A 85. Zsoltár 8. versétől. Hadd álljunk fel ehhez. Hadd vegyük tekintetbe, Uram, a Te irgalmasságodat, és add meg nekünk a Te szabadításodat. Meg akarom hallgatni magamnak, amit Isten, az Úr hirdet, mert ő bizony igazán áldást hirdetett népének és igazainak, csak hogy ne térjenek vissza a bolondsághoz, a tévegéshez. Bizony, közel van az ő üdvössége azokhoz, akik félik őt, hogy dicsőség lakjék a mi földünkön, hogy a kegyelem és a hűség találkozzék egymással, hogy az igazság és a békesség csókolja egymást. A hűség kihajt a földből, és az igazságosság lenéz az égből. Talán az utolsó két verset is felolvassuk. Akkor meg is áld minket az Úr, és földünk meghozza nekünk gyümölcsét. Az igazság jár előtte, és hallgat az ő lépteinek útjára. Hadd imádkozzunk! Mindenható Isten, ég és föld teremtője, Te nem csak a mennyben vagy, hanem a földön is. Mindenütt jelen való vagy. Föld és ég átölelte egymást, az igazságosság és a béke megcsókolta egymást, mert Te, ó Isten, emberré lettél, képes voltál hidat építeni az égből a földre, és a földről az égbe. Te megnyilvánultál testben, emberi alakban, hogy isteni fajjá tegyél minket, Isten fiainak és leányainak. Ezen a napon, Urunk, különös módon megemlékezünk a Te jövevénységedről, és arra, hogy Te szolgai alakot öltöttél, teljesen emberré lettél, pelenkába lettél burkolva, és jászolba lettél helyezve. Mindenható Istenem, minden csodák legnagyobb csodája, hogy Isten így emberré lett az emberiségért. Arra kérünk Téged, hogy tedd ezt a napot, a mai napot különleges nappá mindannyiunk számára. Ajándékozz meg minket azzal a kegyelemmel, hogy tudatára ébredjünk annak, amit értünk és velünk tettél. Emlékeztess meg minket arra, hogy mivel tartozunk neked, nevezetesen az egész életünkkel. Hűséges Urunk, ezt az összejövetelt tudatosan a Te Szent Szellemed vezetése alá helyezzük. Kérünk Téged, hogy tisztíts meg és szentelj meg minket, legyen, hogy a bárányvére, amely által megbékéltettünk, most is megbékélést, megbocsátást, üdvösséget és kegyelmet hozzon számunkra, és legyen velünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a napot. Áld meg és szenteld meg mindazokat, akik jelen vannak, és mindazokat, akik később újra átélik velünk ezt az Isten tiszteletet. Szívünk mélyéből megköszönjük, hogy megteszed ezt az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. A mai nap több szempontból is egy különleges nap, amelyet különleges módon töltünk el. Számunkra ez egy évvégi összejövetel, egy olyan összejövetel, amelyen örömmel és hálával emlékezünk meg arról, amit Isten ebben az évben tett. Egy esztendő, amely nem tér vissza többé. Minden elmulasztott lehetőség nem fog visszatérni, de minden lélek, amelyet az Úrhoz lett vezetve, gyümölcsként marad meg az örökké valóságban. Végül is van egy jövés-menés ezen a földön, ezt mindannyian személyesen megtapasztaltuk ezen a helyen, a 20 év elteltével. Egy jövés-menés volt minden tekintetben, az idősebb testvérek már hazalettek hívva, és most már az Úrral lehetnek. Mások pedig csatlakoztak hozzánk, akiket az Úr elhívott, és akiknek megkegyelmezett. Ezért szívből hálásak vagyunk Istennek. Különösen azokért, akik talán ma vannak itt először, vagy akik csak nemrég csatlakoztak hozzánk. Titeket különösen lelkünk legmélyebb vágyával üdvözlünk, hogy ti is megértsétek Isten beszédét és munkálkodását napjainkban, hogy higgyetek benne, hogy osztozzatok meg abban. Mi valóban arra törekszünk, hogy ne egy vallásosan csak azért tartsunk Isten tiszteleteket, mert ez is része a keresztény életnek. A mi célunk az, hogy az Istentől kapott ígét ugyanazzal az igazságossággal, őszintességgel és tisztasággal vigyük tovább, amellyel a proféták és az apostolok is megkapták Istentől, és amelyel ki lett nyilatkoztatva nekik. Őszintén egyetérthetünk azzal, amit Pál apostol ír a tesszalonikaiaknak, és mondhatjuk, az ige hirdetésben nem használtunk sem ravasságot, sem hamis lelkűséget. Nem torzítottuk el Isten szavát, nem arra törekedtünk, hogy a különleges tanításokat hobbilovinká tegyük, hanem Isten kegyelméből, amennyire egymáshoz viszonyítva kiegyensúlyozottnak tudjuk megítélni, a bibliai igazságokat hirdettük, és Istenünk egész üdv tanácshatározatát hirdettük. Számomra ez a nap ismét egy különleges nap, és remélem, mindannyiatok számára is. Egy olyan nap, amikor visszagondolok, hány országba sikerült elutaznom, mivel ti ezt lehetővé tettétek. Mennyi minden lett kinyomtatva összesen, és hány kazetta lett szétküldve a világ minden tájára, mert ezt lehetővé tettétek. Szeretnék ma mindannyiótoknak szívből köszönetet mondani, mielőtt belemennénk az ige megtekintésébe. Én tudom, hogy az Úr az, aki az ő ügyét, az ő munkáját a szívetekre helyezte, és hogy így együtt megosztozhatunk abban, ami most történik az Isten országában, az üdvösség terve szerint, amely a világ megalapítása előtt már létrejött, hogy együtt osztozhatunk meg benne. Isten munkája kiterjedt minden népre, nyelvre és nemzetre. Ezt a hétvégén Londonban ismét megtapasztalhattam, amikor Haitiről, Gánából, Nigériából és mindenhonnan összegyűltek, hogy hallják az Úr szavát. És ez a férfi, aki meghívott, miután előre hívott, valóban leült a legutolsó sorba, és meghallgatta magának az igehirdetést. És amikor befejeztük, előre jött, és elkezdődött az Isten dicsérete. Szó szerint azt mondta Frank testvér, sok mindent elvártam Istentől, de várakozásomat felülmúlta, amit kaptam. Egészen mostanáig aludtunk. És akkor csak annyit tudtam mondani, remélem, hogy Isten felébresztett benneteket. Nagyon sokan nem is tudnak arról, amit Isten a mi időnkben végzett. Éppen ezért olyan boldogok és hálásak vagyunk, hogy Isten országában napra készek lehetünk. Ezt a legmélyebb alázattal mondom, nem pedig abból a feltételezésből, hogy lenéznénk másokra, nem? Mi felnézünk Istenre, ahogy az énekírő is mondja, felnézek a mennybe, ahol magasabb kórusban dicsérnek téged. Pál apostol, a hatalmas apostol ezt a dicsőséges szavakban fogalmazta meg és foglalta össze. Aki dicsekedni akar, dicsekedjék az Úrban, dicsekedjék Isten kegyelmével. És ezt akarjuk tenni ezen a napon, méghozzá egy nagyon különleges módon. A jelentést illetően csak azzal zárhatom, hogy sok gyümölcs lett az Úrnak hozva ebben az évben. A betakarított termésre büszkék lehetünk. Lehet, hogy ezt néha nem veszük észre itt a bázison, de mindazonáltal, ahogyan már az előbb is mondtam, itt egy világméretű misszióról van szó, amit Isten az ígén és a szellemén keresztül tesz az egész világon, ahogyan azt megígérte. Ő megígérte, hogy Jézus Krisztus visszajövete előtt mindent helyreállít, illetve visszaszolgáltad, és megajándékoz az Isten színe előtti felüdülés idejével, és egy olyan mennyasszonyi gyülekezetet különít el magának, akiken nincs semmi folt és semmi ránc. Egy olyan gyülekezetet, amely hitben áll, Istenbe és Isten igéjébe vetett hitben, egy olyan gyülekezetet, amely hitben elfogadta az ez időre szóló, ígéretben adott ígét, és várja az ígéretek beteljesedését. Egy olyan gyülekezetet, amely vissza lesz állítva az ő eredeti állapotába. Én teljes szívemből hiszem, és kitartok amellett, hogy Istennek lesz egy olyan gyülekezete egész a legvégén, mint amilyen a legelején volt. Egy olyan gyülekezet, amelyet látni és hallani lehet. az élő Isten olyan gyülekezete, ahol az élő Isten nagy dolgokat tehet, és megerősítheti az ő szavát. Ma hoztam egy kis információt magammal, különösen azoknak, akik nem annyira tájékozottak az egészről, mint mi, akik 18, 20, 16, 15 éve, vagy többé kevésbé már megismerkedhettünk mindennel. Amikor például olvassátok, vagy néhány olvastátok egy brosúrában, ez a Life magazinban volt, egy cikkben, vagy a Science magazinban volt, akkoriban a kép a természet feletti fényfelhővel, elolvassátok, és megkérdezitek magatokban, hogy ez tényleg így van, vagy csak mondják, állítják. Napjainkban sok mindent mondanak és állítanak a vallási téren, anélkül, hogy ez valóban így lenne. Tehát nem úgy értem, hogy ez bizalmatlanság lenne részetekről, az én vagy a mi részünkről, de mindenkinek joga van ellenőrizni a dolgokat, hogy valóban így van ez. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy átkutassa a Szentírást, hogy lássa, hogy az igehirdetés összhangban van-e Isten igéjével. És csak akkor, ha ez így van, csak akkor tud és akar megegyezni Istennel. Az ige megtekintéséhez a későbbiekben szeretném megmutatni az egyes képeket, de összekapcsolom a Szentírással, hogy mindent bibliai alapokra helyezzek. Isten prófétája, egy apostol, bárki is lenne az, aki a gyülekezetben el lett rendelve egy szolgálatra, egyet kell értsen a Szentírás össztanúvallomásával, annak általános tanúságtételével. Az, amit tanít, amit tesz, stb. Az ige alapján vizsgálhatónak kell lennie. És meg kell legyen engedve a megállapítás, hogy megfelele a valóságnak, vagy nem. Kezdjük a mai naphoz illő szöveggel a Lukács evangéliumának a második fejezetéből. Lukács evangéliumának második fejezete, és ehhez jön majd azonnal később a magyarázat is, amelyet legalábbis remélem mindenki hálásan fogad majd. Lukács evangéliumának második fejezete az ismert versek 9-től. A Lukács evangélium második fejezetével a 9. verssel kezdtem. Akkor az Úr angyala lépett hozzájuk, és az Úr dicsősége ragyogott körülöttük, és nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, mert vegyétek jól tudomásul, hogy nagy örömöt hirdetek nektek, amelyben az egész népnek része lesz. Mert ma született nektek egy megváltó, aki a Krisztus, az Úr, a Dávid városában. És ez legyen számotokra a felismerés jele, egy újszülöttet fogtok találni, pólyaruhába bugyolálva, és jászolba fektetve. És hirtelen ott volt az angyalokkal együtt a mennyei seregek sokasága, és dicsőítették Istent ezekkel a szavakkal: dicsőség az Istennek a mennyei magasságokban, és a földön békesség a jó akaratú nép között. Általában véve ez a szöveg mindannyiunk számára ismerős. Amit ma ki akarok emelni, az a 9. versben található fogalom. Az Úr dicsőségéről, amely körülragyogta, körülvilágította azokat a pásztorokat. Itt az áll, ekkor az Úr angyala lépett hozzájuk, és az Úr dicsősége beragyogta őket. ez a dicsőség nem egy misztikus elképzelés volt. Ez Isten látható dicsősége volt. Valami olyasmi volt, amiből fény áradt ki, méghozzá a sötét éjszaka közepén, mivel éjszaka volt. Amikor Isten dicsőségéről beszélünk, az nem egy homályos valami. Pontosan úgy, mint amikor az Úrról beszélünk, tudjuk, hogy miről beszélünk. Ugyanígy van ez az Úr dicsőségével is. Az Úr dicsősége a természet feletti fényfelhő volt, az Isten dicsőségének felhőjének a ragyogása, a természet feletti fény, amelybe Isten be volt burkolódva, és ahova senki sem léphetett be, és senki sem láthatta őt. Szeretnék legalább három ige szakaszt felolvasni az Ószövetségből, hogy ezt írásban is átadjam nektek. Napjainkban a legtöbb ember írásban akarja kapni a dolgokat, én is. Az alábbiakban a három ige szakaszt az Ezékiel proféta könyvéből, amelyek a legjobban ismerünk. Ezékiel első fejezete, itt a 28. verset olvasom fel, az előtte lévő verseket később elolvashatjátok. De tekintettel arra, hogy ma az úrvacsorát is megtartjuk, szeretném felolvasni a Szentírást, és röviden szólni mindegyikről. Ezékiel első fejezetéből a 28. verse, ahogyan a felhőkben megjelenő íj néz ki egy esős napon, olyannak tűnt a ragyogó világosság mindenütt. Ilyen volt az Úr dicsőségének a megjelenése. Amen. És amikor megláttam, ilyen volt az Úr dicsőségének a megjelenése. És amikor megláttam, arcra borultam, és meghallottam egynek a hangját, aki beszélt. Itt az Úr dicsőségéről van beszámolva, és pedig a tündöklő fénypontról, a természet feletti fénysugárról, amelyben Isten lakozik. Ez volt az a fénydicsőség, amely körülveszi őt. Noha ez látható volt, de Istent nem lehetett látni. Ő abban a fényben volt jelen. Abban a természet feletti fényfelhőben volt, de látni nem lehetett őt. Noha látták a dicsőség felhőjét, a fényfelhő ragyogását, de többet nem. Az Ezékiel könyvének harmadik fejezetében olvasok a 12. verset, majd a 23. verstől. Ezékiel harmadik fejezete, a 12. verse, és aztán a 23. verset. Akkor Isten ereje felemelt engem, és hallottam magam mögött egy hangos, hatalmas üvöltést, amint az Úr dicsősége felemelkedett a helyéről. Oda nézett, látta az eseményt, és megtapasztalta, átélte azt, ami ezzel összefüggésben állt, nem pedig képzeletben. Éppen úgy, ahogyan mi is láthatunk egy természetes felhőt, úgy látták a proféták és Isten emberei a természet feletti fényfelhőt, az Úr világosságát, amely akkor a sötétség közepette, körülvette a pásztorokat. Ezékiel 3, 23. verse. Akkor felkeltem, és kimentem a völgy síkságára, és imé ott állt az Úr dicsősége, éppen úgy, ahogyan a Kebár folyó mellett láttam, és ekkor arcra borultam. Számos igeverset felolvashatnék, fel is jegyeztem magamnak őket, számos más ige helyet az Úr dicsőségéről. Miért olvastam most az Ószövetségből? Egyszerűen csak azért, hogy megvilágítsuk, amit a Lukács 2-ben írva találunk a fényfelhővel kapcsolatosan. Nevezetesen, amikor a mi Urunk húsvér testet öltött, emberi alakban jelent meg, ő volt a jászolban, de a természet feletti dicsőség, amelyet levetett, amelyet hátrahagyott, nem volt túl messze. Az is lehajolt a föld fölé, hogy azt mondja, most eme sötétség közepette, e világ közepette fellépek, isteni mennyei világosságot hozok. Most jön a tisztánlátás. Itt nem tudok minden szempontot részletezni, de egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Isten elkezdett cselekedni. Ő beavatkozott az emberi történelem eseményeibe, hogy megvalósítsa az üdvösség történetet az emberi történelem közepette. Hadd térjünk vissza a Lukács evangéliumának második fejezetéhez, és emeljük ki újra. Ekkor az Úr angyala lépett hozzájuk, és az Úr dicsősége láthatóan körülragyogta őket. Egy látható fénydicsőség. Ma magammal hoztam a két amerikai magazint, a Life magazint és a Science magazint, amelyek mindkettője beszámolt annak idején arról, amikor ez a dicsőség felhője, amelyet onnan nem fogtok jól látni, megjelent az égen. Hasonlóképpen itt az első oldalon, hogy valamivel jobban lássátok, hitetlen emberek által, ebben az esetben Dr. James McDonald által egy közvetlen, hitetlen ember még utólag is hitetlen maradt, mert nem talált az egészre egyetlen matematikai vagy hihető magyarázatot sem. Amint tudjátok, Branham testvér beszélt erről. Azt mondta, hogy Isten megmutatta nekem látomásban, hogy menjek az arizonai Tucsontól északra fekvő hegyeibe. Ott fog velem beszélni. Erről 1962. december 31-én beszélt, és 1963. február 28-án történt meg az, amit itt láthatunk. Egy természetfeletti felhő, egy fényfelhő, amelyet ezrek és ezrek láttak a természetes szemükkel. És sokan lefényképezték, és ezzel az, amit ő tanúságtételként adott, azt a hitetlenek is megerősítették, igazolták. Amikor Ezikiel próféta könyvében olvasunk, ekkor megjelent az Úr dicsősége a Kébár folyó mellett, és amikor a próféta azt mondja, láttam, amint felemelkedik és lenyugszik, pontosan így tudott Branham testvér és sokan mások is beszámolni arról, hogyan jött le ez a dicsőség felhője, hogyan alakult ki a hegyek fölött, hogyan ereszkedett le, és Branham testvér bele lett bókolva, majd felemelkedett, és nyugat felé haladt, amerikai nyugati részén keresztül, majd egészen Alaszkáig vonult. Így számolnak be róla a hitetlen emberek, akik tanúi voltak az eseménynek. Barátaim, testvérek és testvérnők, mi nem estünk áldozatul semmilyen megtévesztésnek. Mi hisszük, hogy Isten él, és azt hiszem, valaki azt mondta nekem a tegnap, mindig nagyon gyorsan elfelejtem a dolgokat, hogy egy embernek az az ötlete támad, vagy azt a felfedezést tette, hogy a sátán él, ami engem nagyon kevéssé érdekel. Engem az a tény érdekel, hogy Isten él. Engem az érdekel, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Engem az érdekel, hogy Isten természetfeletti módon működött az Ó és az Új Szövetségben, és hogy mindig is voltak emberek, akik hittek Istenben. És én most ezek közé, az emberek közé akarok tartozni. Olyan emberek akarunk lenni, akik hisznek Istennek. Isten természetfeletti lény, és természetfeletti módon képes kinyilatkozni és megismertetni magát. Ezzel kapcsolatban szeretnénk kiemelni az utolsó két felolvasott igeverset, és hirtelen az angyallal együtt a mennyei seregek sokasága dicsőítette az Istent, mondván: dicsőség az Istennek a magasságos égben, és a földön békesség és jó akarat az embereknek. Isten hidat létesített az emberiséghez. Mi valamennyien el voltunk tőle választva, a veszedelem útján jártunk, reménység és Isten nélkül ebben a világban. Aztán az Úr, akinek a szeretete ösztönözte őt, hogy létrehozza ezt a hidat, és ezért hálásak vagyunk. Ha Isten nem lett volna emberré, egyetlen emberi lénynek sem lenne lehetősége arra, hogy isteni származásúvá váljon. Mi soha nem válhattunk volna Isten fiaivá és leányaivá, ha maga Isten nem nyilatkozott volna meg a fiúban. Meglepetésemre, egy szeretett testvérem tanácsára újból megvettem egy Luther fordítást magamnak, és újra olvastam néhány nagyon fontos bibliai igeszakaszt, közöttük a második Zsoltárt, ahol mindig is ez állt: csókolgassátok a fiút, hogy meg ne haragudjon. Itt teljesen hiányzik a fiú szó. Annyira megrázott, annyira megrendült voltam. Egy belső fájdalom fogott el, és arra gondoltam, milyen messzire mehetnek az emberek, hogy még Isten szavához is hozzányúlnak, hogy azt sem tudják, mit csinálnak. De hiszen éppen ez a pont rendkívülen fontos, mert manapság az egész világ arról beszél, hogy Isten a mi atyánk. Azt mondják a muszlimok, ezt mondják a hinduk, mindannyian ezt mondják. Tegnap egy hindu, egy üzletember, egy doktor így és úgy, azt mondja, bizony nincs is nagy különbség a mi vallásunk és a kereszténység között. Én voltam Einsiedelben, és imádkoztam egy ottani szentkép előtt, és ugyanolyan jól éreztem magam, mint amikor Indiában imádkoztam egy szentkép előtt. Ez is úgy átszúrta a szívemet, mint egy döfés. Én pedig azt mondtam, hogy ez nem kereszténység, ez pogányság, ez bálványimádás. A kereszténységnek Krisztushoz van köze. Hogy ki legyen a fekete Madonna, azt amúgy sem tudja senki. De tudjátok, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy kritizáljunk, hanem azokra az emberekre gondolok, akiket jámbor, kegyeskedő szavakkal a romlásba vezetnek, és csak akkor ébrennek fel, amikor már elhangzott a temetési és a leköszöntési beszéd. És ki az, aki végig tudja ezt nézni? Ki az, aki ezt még mindig így fennállva tudja hagyni? Mi nem sértegetünk semmilyen vallást vagy szemét, De vesszük magunknak a bátorságot és a szabadságot, hogy elmondjuk az embereknek az igazságot. És az igazság pedig Isten igéje, és az is marad az örökké valóságig. Ezért az ígéret már a második Zsoltárban követel tőlem, és neked akarom adni a föld végső határait örökségül. Csókolgassátok a fiút, hogy meg ne haragudjon az úton, és hogy el ne vesszetek. Az emberiségnek fel kell ismernie az Atya kinyilatkoztatását a fiúban, mert a fiúban lett a mi szabadítónk, a mi megváltónk, a mi gyógyítunk, a mi megmentünk. Aki nem ismeri el Isten kinyilatkoztatását a fiúban, Jézus Krisztusban, annak nincs szabadító és üdvözítő Istene. Elhiszitek-e ezt? 100%-osan. Ez az oka annak, hogy a korai kereszténységben Jézus Krisztus olyan erősen hangsúlyozták és kiemelték. Mit mondott Péter? Az emberiségnek nem adatott más név, amelyben üdvözülhetne, mint a Jézus neve. Békesség a földön, és jó akarat az emberek között. Vannak emberek a földön, akik Jézus Krisztusban voltak, és benne vannak, úgy, ahogy fizikailag, földileg, mint Ádámban voltunk, függetlenül attól, hogy mikor jelentünk meg. Így tehát vannak emberek, nevezetesen Isten fiai és leányai, akik már Istenben voltak. És miután Isten emberré lett, és az oldala meg lett nyitva, és a vér kifolyt, a gyülekezet meg lett váltva, ki lett véve az ő oldalából. Azóta az emberek Isten gyermekeivé válhatnak. És mi mást kívánnék jobban, mint hogy ma beárnyékoljon minket Isten természet feletti dicsősége, hogy ne csak szavakat halljunk, hanem megtapasztaljuk Isten jelenlétét. Sőt, még azt is kívánom, hogy időnként megnyíljanak a szemeink, hogy megpillanthassuk Isten dicsőségét. Isten él, ő felfedi magát, ő beszél, ő megment, ő gyógyít, ő kinyilatkoztatja az ő szavát, ő kinyilatkoztatja az ő akaratát. Isten valóság, az Istennel való béke valóság, békesség a földön, és jó akarat az emberek között. Mégis milyen emberekben van Isten békéje? Azokban, akiken Isten jó akarata nyugszik? Mikor nyugszik rajtuk Isten jó akarata? Amikor ők is megkapják a megerősítést, az igazolást, hogy Isten elfogadta őket, és az ő szelleme tanúságot tehet a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekeivel lettünk, mert hiszünk az ő nevében. Hadd ajándékozzon meg az Úr ma hitbeli bizonyossággal. Mit mondott az Úr a János evangéliumában? Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor meg fogtok halni a bűneitekben. De hiszen mi hisszünk, hogy ő az, és ezért nem kell meghalnunk a bűneinkben. Ő meghalt egyszer és mindenkorra, hogy mi is mostantól fogva neki éljünk. Mi az a valódi élmény, amit az Úrral megtapasztalhatunk? Miből áll ez? Hogyan nyilvánul ez meg? A kereszthez jövünk a régi életünkkel, és ott hagyjuk azt, mert Krisztussal együtt megfeszítetett, és magunkhoz vesszük az ő új isteni életét Istentől, hogy képesek legyünk tovább azt az életet élni, amit még élnünk kell az Isten fiának hitében. Bárcsak lenne-e mai nap nem csak egy döntés, hanem egy élmény is. Egy olyan élmény, amelyet ma a világosság szemszögéből átélhetünk. Isten békével, amely magasabb az emberek minden értelménél. És ezzel távozhatnánk innen. egy olyan világ közepette, amely telve van viszálykodással, gyűlölettel és mindazzal, amit körülvesz bennünket, békességünk lehet Istennel. Képesek leszünk az Úrral járni a mi útunkat. Hadd vegyünk tekintetbe még gyorsan néhány részletet a Bibliából, mielőtt az úrvacsorát megtartjuk. A Máté evangéliuma 5. fejezete, a hegyi beszédet mindenki jól ismeri, Máté 5. fejezetéből itt a 9. versét. Üdvösségre vezető állapotban vannak a békességszerzők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Az egyik fordítás szerint a békességre hajlamosakat, a másik pedig béketeremtőket mond, és. Üdvösségre vezető állapotban vannak a béketeremtők, a békéltetők. Üdvösségre vezető állapotban vannak a béketeremtők, vannak azok, akiknek békességük van a szívükben, és azt képesek magukkal vinni, bárhova is mennek, ahova csak akarnak menni. Kedves testvéreim, kedves testvérnők, kedves barátaim, vizsgáljuk meg magunkat ma, milyen nyomokat hagytunk mi magunk után, beszélgetéseken keresztül, mindazon keresztül, amit az életünk másokon visszahagyott. Hogyan nézett ott ki? Nagy képesség volt, önfejűség volt, okoskodás volt, ami felszínre került, vagy az Isten békéje, amely magasabb az emberek minden értelménél. Előidéztük-e a békességet, vagy békétlenséget okoztunk? Vagy az egyik, vagy a másikat? Az Úr azt akarja, hogy békességet idézzünk elő. Hadd mondjam el nektek, hogyan jön az létre. Ő az, aki ezt véghez viszi. Az Ézsaiás 9. fejezetében felolvasom azokat a verseket, amelyeket mindannyian nagyon jól ismerünk. Ézsaiás 9, 5 és 6. versei. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, akinek vállán nyugszik majd az uralom, és az ő neve így hangzik, Csodálatos tanácsadó, hős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Észreveszitek, hogy miről van szó? A békesség fejedelme. Azt írja tovább, az ő uralkodása messzire nyúlik majd, és nem lesz vége a békességnek Dávid trónján és az ő királyi uralmának, miközben megszilárdítja, megalapítja és fenntartja azt ítéletével, és igazságosságával, mostantól fogva, mindörökké. A seregek urának szolgálma igyekezete fogja ezt véghez vinni. Isten szenvedélyesen törődik népével. Ő azt szeretné, hogy mind a békesség fejedelme békességet adjon az övéinek. Olyan békességet, mint a folyó énekli az énekírója. Békesség Istennel. Hadd olvassuk fel a János evangéliumának a 14. fejezetéből, János 14, a 27. verset. Itt a következő szavak vannak leírva. Békességet hagyok hátra nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. A ti szívetek ne nyugtalankodjék, és ne csüggedjen el. A világ a békességét nyújtja nekünk mindaddig, amíg egyetértünk vele. Isten egy örökké tartó békességet ad, ahogy megvan írva, és ahogy olvastuk, mostantól fogva mindörökké. Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja, és az én békességem szövetsége nem inog meg. Hegyek és hegyek meginognak, de a békeszövetség, amelyet Isten kötött velünk Krisztusban, örökké megmarad. A rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének első versétől szintén nagyon jól ismert mindnyájunk számára, mivel tehát hit által megigazultunk, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. itt a hitről, a megigazulásról és az Istennel való békességről van szó. Aki hiszi, hogy az egyszeri isteni áldozat felajánlása által megigazult Isten előtt, az nem tehet másként, mint hogy áthatoljon Isten békességébe, aztán hirtelen elcsendesedik. Megnyugszik. Amint tudjátok, néha önmagunkkal sem vagyunk teljesen elégedettek, és a saját egymásnak ellentmondó körülményeink között élünk. Abban a pillanatban, amikor hitben minden ellenvetés nélkül elismerjük érvényesnek, amit Isten tett, és azt mondjuk, hogy amennyire igaz az, hogy Isten él, és emberré lett Jézus Krisztusban, és új szövetséget kötött a Golgotai kereszten, és kiengesztelte a bűneinket, és megbocsátotta a vétkeinket az ő szent isteni módon kiontotta vére által. És szívünk mélyén egyetértünk Istennel, akkor nem lehet másképp, mint hogy újra kapcsolatba kerülünk Istennel, visszanyerjük az összeköttetést, és megtapasztaljuk a békességet Istennel. Tulajdonképpen nekünk kell választanunk, vagy döntenünk, hogy kinek akarunk hinni. Annak, ami körülvesz bennünket, ami hozzánk tamad, vagy ragaszkodik, és megmaradunk a velük egymásnak ellentmondó körülményekben, vagy pedig ma úgy akarunk hinni, hogy Isten elintézte a számlát, hogy kiengesztelte a bűnöket, és kinyilatkoztatta az örök igazságot, ahogyan azt Dániel próféta az ott leírt 7 dologban megígérte. Őt, a legszentebbet, a szentek szentje fel lesz kenve, és Isten kinyilatkoztatja az örökkévaló igazságosságát. Megkérdezlek benneteket, vajon nem elvégezte ő ezt a Golgotán? Ha igen, mondjatok egyszer egy amen. Ezt teljes szívünkből hisszük. És ettől a pillanattól kezdve, amikor elhisszük azt, hogy Istentől kifolyólag megigazítottunk, az ördög elvesztette a hatalmát rajtunk. A csalók szokása szerint folyamatosan új számlákat fog írni. Ó, igen, talán nekem egy új adóssági vádiratot mondván, hogy ezt még nem fizetett ki. Itt még van egy ki nem fizetett számla, de ez már nincs ott. Az adósságot bizonyító írat szét lett szakítva, a választófal fel lett emelve és el lett távolítva. Isten teljes igazságossága adatott meg azok számára, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójukban. Döntsetek ma, csak fogadjátok el, hadd váljon isteni valósággá. Inkább állítsátok az ördögöt oda hazugnak, és mondjátok, ördög, takarodj! Nincs többi jogod, amit te itt követelsz, az már régen elrendeződött, már régen ki lett fizetve, már régen jóvá lett téve. Sátán, menj a hátam mögé! Az én uram meghalt a Golgotai kereszten. Én hiszem azt, amit Izsaiás próféta mondott. Ő magára vette minden bűneinket, vétkeinket, a mi betegségeinket. Mindet, vagy csak néhányat? Mindent. Mindent, ami a bűnbeesésen keresztül téged és engem érintett, minden, ami a lelkedet, a szellemedet, a testedet, minden, sőt, még a test érdekében is megveretett, hogy az ő sebeiben gyógyulást nyerjünk. Megvan írva, hogy ha a vérét adja engesztelésül, akkor magot lát és élni fog hosszan, és az Úr akarata beteljesedik általa. Bár lenne, hogy Isten akarata rajtunk keresztül megvalósuljon, akik isteni magok vagyunk itt a földön. Isten csak hittel tisztelhetjük, és a hitet engedelmességgel támogathatjuk. Nem csak azt mondjuk, hogy hiszek, hanem engedelmességet is tanúsítunk. Az Efézusbeliekhez írt levél 2. fejezetéből itt a 13. verstől az áll írva, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik korábban távol álltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Amen. Ó, ez nem volt elég hangos, de hiszen nem nekem mondjátok az áment, hiszen Istennek mondjátok, és mi meghallgatjuk, amit ő megmutat nekünk az ő szaván keresztül. Kérlek, fogadjátok el Isten szavát annak, ami valójában, hiszen az Úr szájából származik a mi vigasztalásunkra és megerősítésünkre. Hadd tartsunk vele belsőleg lépést. Amit most mondani fogok, nem igazán illik ide, de amikor Londonban prédikáltam, megint megtörtént, amikor valami erőteljes dolog elhangzott, akkor egy jamaikai férfi, aki a zongoránál ült, amikor valami erőteljes dolog felhangzott, hirtelen az összes billentyűt megszólaltatta. Mindet, amennyi csak létezett, azt megpörgette, én mondom nektek. És az egész nép lépést tartott vele bensőleg. Ott valóban hangulat volt. Élettel idatott légkör, Isten szelleme munkálkodni tudatott. Nem kell panaszkodnunk a mentalitásunk miatt, mert minden rendben van ezzel. Itt Közép-Európában nagyon szép mentalitással rendelkezünk, de amikor Isten szavát halljuk, akkor bensőleg lépést kellene tartunk azzal. Annyira nagy hatással van ránk, hogy Isten beszél hozzánk, és olyan világosan kinyilatkoztatja nekünk az ő szavát, és az ő tervét, hogy még egy bolond sem tévedhet el. Tovább olvasok az Efézusi levél 2. fejezetéből a 13. verstől. Mert ő a mi békességünk, ő az, aki a két részt egyítette, és az elválasztó falat, az ellenségeskedést eltörölte. Miután az ő testének felajánlásával eltörölte a törvényt, annak minden parancsolatával együtt, hogy így a kettőt az ő személyében egyetlen egy új emberré átalakítsa, mint béketeremtőket, a békesség előidézőiként. Milyen csodálatos ígevers, a békesség fejedelme testet öltött. Az ő neve csodálatos, tanácsadó, hatalommal teljes, örökkévelő atya, békesség fejedelme. Fiú született nekünk, gyermek adatott nekünk. Ő tudja, hogy egyedül ő ajándékozhat meg bennünket ezzel a békességgel. De mielőtt békességünk lehetne, el kell legyen távolítva az ellenségeskedés, és az ellenségeskedés mindig az ellenségtől származik, és az Úr, mint az asszony magva, szétszúzta a kígyó fejét, legyőzte a poklot, a halált, és az ördögöt a Golgotai kereszten, feloldozott minket, kifizette az adósságot. És ettől a pillanattól kezdve, amikor elhisszük, hogy Istentől kifolyólag, most már Isten gyermekei vagyunk, az még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Az Efézus 6.15 versében fogok még felolvasni, és utána rátérünk arra három szakaszra, amely bevezet bennünket az úrvacsorába. Ó, az ige olyan értékes, ez áthat minket, átmegy a csontvelőn és a csontszöveten. Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetéből a 15. verse. Saroljátok fel lábaitokat azzal a készséggel, hogy hirdessétek a megbékélés üzenetét. Végül is ma a békéről, a földi békéről és az emberek iránti jó akaratról beszélünk. Rámutattunk arra, hogy a békesség fejedelme azért jött, hogy békességet hozzon, nem pedig béketüntetéseket, amelyeken ablakokat törnek be, és autókat gyújtanak fel. Nem ezt, hanem békét Istennel, amely magasabb az emberek minden értelménél. Minden más egyéb csak álbéke, és kudarcra van ítélve. Még erre is készen kell állnunk, hogy hirdessük a békesség evangéliumát. A Tesalonika 3. fejezetéből a 16. verse, de ő maga, A békesség Ura adja meg nektek az ő békességét mindenkor, mindenben. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Sok mindent olvastunk már az evangéliumról, a békesség evangéliumáról, a békesség Istenéről, a békesség Uráról és a békesség fejedelméről. Istentől kifolyólag mindennel meglettünk ajándékozva kegyelemből. Ami Urunkról a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében a következőket olvassuk. Ott elő van adva a történet az 1. Mózes 14. fejezetéből. Amikor Melkisédek, Sálem királya elment Ábrahámhoz, hogy együtt ünnepelje meg vele az úrvacsorát. Kenyér és bocsánat, kenyér és bor volt nála, ma itt van kenyér és bor, ma az Úrral akarjuk megünnepelni az úrvacsorát. Az 1. Mózes 14. fejezetében elolvashatjátok a 17. verset, amikor az Úr elébe jött kenyérrel és borral, hogy megünnepelje az úrvacsorát Ábrahámmal. Itt az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, talán az 1. versből azt olvassuk, ez a Melkisédes, nevezetesen a sálemi király, a magasságos Isten papja elment Ábrahám elé. Amikor Ábrahám visszatért a királyok legyőzéséből, és megáldotta őt. Cserébe Ábrahám a tizedet is kiosztotta neki a zsákmányból. Először is, ha valaki értelmezi az ő nevét, ő az igazságosság királya, de ugyanakkor ő Sálem királya is. Ez azt jelenti, hogy a békesség királya. Neki nincs apja, nincs anyja, nincs ősök sora, sem napjainak kezdete, sem életének vége, hanem inkább az Isten fiához hasonló ő pap marad mindörökké. Micsoda csodálatos ige szó, micsoda világosság, micsoda egyértelműség, hogy ugyanaz, aki az Ószövetségben még nem lett emberré, még nem volt pólyába bugyolalába, még nem volt jászolba fektetve, még nem volt apja, anyja, nem volt napjainak kezdete, sem az idők végét nem ismerte. Itt bemutatkozik nekünk. Ma visszatekintők is látjuk, hogy fizikailag, földileg volt egy kezdete, fizikailag, földileg van egy vége. Istenileg, szellemi értelmi azonnal nem volt kezdete, és nem is lesz vége. Ugyanaz, aki azt mondhatta, mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. És annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy bepillanthatunk az idők függönye mögé, és felismerhetjük az isteni kinyilatkoztatást Krisztusban, amelyet nem az értelem magyaráz meg, hanem a szellem nyilatkoztat ki. Egyeseknek el van rejtve az Úr, másoknak kinyilatkoztatik. Ezt az ígét az úrvacsora bevezetéseként is már fel akartam olvasni, akárcsak akkor, a Sálem királya, az igazság királya, a békesség királya. És ma megkérdezem tőletek, kicsoda az igazságosság királya, kicsoda a becsületesség, a megtiszteltetés királya, kicsoda a békesség királya, csak egyetlen egy, a királyok királya és az urak ura. Ha hiszitek, mondjatok nyugodtan egy áment, ez így van, és ez így is marad. Ő a király Sálemből, a Sálom, a békesség királya, ő a béke királya, a herceg, a békesség fejedelme. Ő benne találtunk békességet Istennel, mint ahogy ő maga a valóság, úgy az ő békéje, az ő kegyelme, az ő élete, az ő szelleme, az ő ígéje, mindennek isteni valóságá kell válni a számunkra, és ez a szellem által ki kell legyen nyilatkoztatva számunkra. Még egy igerészt a Kolosséhoz írt levél 3. fejezetéből. Tudom, utoljára november utolsó vasárnapján itt 3 teljes órát töltöttem, ahogy erre csak később jöttem rá. Ma nem akarom ezt csinálni. Kolossé 3, itt a 15. verset olvassuk fel. Kolossé 3, 15. verse. És a Krisztus békessége uralja a ti szíveteket, mert hiszen erre lettetek elhivatva, mint egy test, és tanúsítsatok háládatosságot. Amennyiben megtapasztaltuk Istent, és tudjuk, hogy bűneinket kiengesztelte, bűneinket megbocsátotta, hogy Isten haragja többé nincs rajtunk, hogy megkegyelmezett nekünk. Ha valaki börtönben van, és kegyelmet kap, akkor az ajtók és a kapuk megnyílnak. Szabadon folytathatja útját. Urunk fogságba ejtette a börtönt, szabaddá tette a foglyokat. Azok, akik ma még foglyok maradnak, nem értették meg, hogy a börtön rendkívüli módon foglyul lett ejtve, és mi mindannyian szabad lábra lettünk helyezve. Ki az, aki ma el akar ezt hitben fogadni? Ez Isten ajándéka, a legnagyobb ajándék, amit az emberiségnek adni lehetett. De el kell legyen fogadva. Fogadjátok el. Semmi filozófia, nem tanításból, fogadjátok el, és öleljétek át magatoknak Jézus Krisztust. Ő a mi békességünk, ő az ige, ő az út, ő az igazság, ő az élet, ő a világosság, ő a minden mindenekben. Fogadjátok el őt teljes szívvel, valóban teljes szívből, és mondjátok, hűséges Uram, amilyen biztosan feláldoztad magad, értem, és azt mondtad, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Így neked adom az életemet egészen. És véljük is így. Gyakran mondtuk már, Uram, mindent érted. És nem voltunk egészen sikeresek benne. Mindannyian megtapasztaltunk már a magunkban való csalódást, mi, akik egy ideje szolgáljuk az Urat. Egyszer annyira kétségbe voltam esve, hogy azt mondtam az Úrnak, el tudod-e még hinni nekem, amikor azt mondom neked, hogy most már az egész életemet neked adom? Azt mondom, Uram, bocsáss meg nekem, ha már nem tudsz szavamon venni engem. Gyakran azt mondtam, és komolyan is gondoltam, de nem jártam sikerrel. Ajándékozz meg te erővel engem, ajándékozz meg engem sikerrel, hogy párosítva legyen az akarással. És azt hiszem, ez a titok. Már sokszor mondtunk valamit az Úrnak, de nem tudtuk megtartani. De aztán már megvan írva, ha mi hűtlenek vagyunk is, ő akkor is hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát. Fogadjátok el ma hittel a teljes, ingyenes üdvösséget. És ha most néhány pillanat múlva rátérünk az úrvacsorára, arra kérlek benneteket, hogy előzetesen győződjetek meg arról, hogy a megbocsátás nem az úrvacsorában van. A megbocsátás a Golgotai kereszten van. Az engesztelés és a megváltás Jézus Krisztus vére által történik. Azzal a vérrel, ami erre a földre folyt, belépett a mennyei szentélybe, és felajánlotta azt a kegyelem trónján. Itt van a bor, itt van a kenyér, a bor Krisztus vérét jelképezi, a kenyér Krisztus testét jelképezi. És amikor a borból, vagy a kenyérből, és a borból részesedünk, hadd tartsuk szemeink előtt azt, hogy megváltunk a keresztván, odaadta testét, és a vére azért folyt, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Adjunk hálát neki, hogy megkegyelmezett nekünk. Békesség a földön azokban az emberekben, akik Isten kedvében, tetszésében járnak. Bár lenne, hogy Isten tetszése ma mindannyiunkat megnyugodna. Kérem, fogadjátok el Róma 5 első verse. A hit által lettünk megigazítatva, ami Urunk Jézus Krisztusban való hit által. És így békességünk van Istennel. Ha lenne még itt valaki, aki még nem élte át ezt a békét Istennel, akkor bár lenne, hogy megtörténjen most, történjen meg most ezekben a rövid pillanatokban, amikor imádkozni fogunk. Mi azt szeretnénk, ha még sokan meg lennének mentve, üdvözülnének, ha még többen hozzáadódnának, hogy a mi Urunk fájdalmának bére össze legyen gyűjtve, és hogy még sok öröm legyen a mennyben és a földön. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és jó akarat az emberek iránt. Ma mi vagyunk azok, akiken Isten jó akarata nyugszik, mert békességet kaptunk Istennel Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Felállunk, hadd szakítsunk magunknak egy kis időt az imádságra. Egy dolgot kérek még most, ne legyetek levertek, lehangoltak, ne legyetek elcsüketve. Hagyjátok magatok mögött minden kudarcaitokat, tekintsetek fel Jézus Krisztusra, a hit kezdőjére és tökéletesítőjére, ne magatokra, ne a körülményekre. Fogadjátok el ma hittel azt, amivel Isten megajándékozott benneteket, és amikor magatokhoz veszitek az úrvacsorát, tegyétek ezt a szívetekből. Mondjad, Uram, amilyen biztosan magamhoz veszem most a kenyeret, olyan biztosan szenvedtél értem a testedben a Golgotai kereszten. Amilyen biztosan magamhoz veszem ezt a poharat, olyan biztosan kiöntötted a véred a kereszten. Megváltottál engem, a tied vagyok időre és az örökké valóságra. Halleluja! Együtt teljes szívünkből és lelkünkből köszönjük neked a megváltás tökéletesített művét, amelyet elvégeztél, a megtestesülésedet, a szenvedésedet és halálodat, a te dicsőséges feltámadásodat, a mennybe meneteledet és a te visszajöveteledet. Köszönjük neked a teljes megváltásunkat, megigazulásunkat és megszentelődésünket. Köszönjük neked, hogy külön választottál bennünket. Köszönjük neked, hogy megnyitottad szemeinket és szívünket, hogy felismerjük az időt és az órát, amelyben élünk, hogy befogadjuk és elfogadjuk az ige üzenetet és a hírnököt. Ezzel pedig megpecsételjük, hogy te, ó Istenem, igaz vagy, és hogy komolyan vettük a te beszédedet, és hiszünk neked. És hogy megtapasztalhatjuk azt, amit megígértél. Szeretett Urunk, szívünk telve van hálaadással. Te levetetted a te dicsőséged, ez megjelent a pásztoroknak a mezőn. A te tündöklésed, a te fenséged körülvette őket, te magad emberré lettél. De hálát adunk neked az eljövő napért is, amikor dicsőségben újra visszajössz, és minden térd meghajol majd te előtted, és minden nyelv vallani fogja, hogy te vagy az Úr. Hűséges megváltóm, mennyire fáj nekünk, amikor az emberek ilyen vagy olyan módon minősítenek téged. Te vagy az Úr, te vagy a király, halleluja, te vagy minden mindenekben. Hódolattal adózunk neked, hálát adunk neked, imádunk neked. Minden nyelv vallja majd, hogy te vagy az Úr. Már most hálát adunk neked, és dicsérünk téged érte. Hűséges üdvözítő, a golgotai szenvedésedre és halálodra emlékező óvacsorához is azt mondtad, szívből vágytam arra, hogy megosszam veletek az úrvacsorát azokkal, akik hittek benned, akik követtek téged. Mi ilyenek vagyunk, mi itt ma. Áld meg minket most együtt, és légy mindannyiunkkal. Az Úr Jézus nevében. Amen. Helyet foglal.